Sziasztok, sziasztok! Boldog áldott új évet azoknak, akikkel még nem találkoztam ebben az évben. És milyen jó volt ez a bejátszás, nem? Tényleg. Ki csinálta ezt? Viki csinálta? Viki, ez fantasztikus volt. Tényleg. Tényleg, ez... Ja, sok ilyen munkát szeretnénk még látni. Ez annyira jó. És... Isten tényleg adott nekünk egy fantasztikus helyi gyülekezetet. És ez az egyik legnagyobb dolog, ami ott lehet egy embernek az életében, egy közösség, ahol növekszünk, megismerjük az Urat, egy helyi gyülekezet, ahol tanulunk szeretni, ahol van egy küldetésünk, egy irányunk, és annyit adott nekünk, ez olyan gazdag. Igazán élet van, ahogy láttuk, és persze ezek csak a képek voltak, mi benne voltunk, úgyhogy igazán élet van az Úrnál és a gyülekezetben. Úgyhogy egy jó évünk lesz 2011-ben. Kérlek, ja, köszönöm mindannyiótoknak tényleg a részeteket, ahogy így mindenkinek megvan a csodálatos része a gyülekezetben. Isten helyezte el Krisztus testének a tagjait, Krisztus testében, ezt mondja 1 Korintus 12, van egy részed, van egy helyed, Isten helyezett oda, és amint ott tanulod Krisztust, és leleplezed Krisztust, épül Krisztus teste. Úgyhogy köszönöm a részedet, és a szilveszter üzenetünk az volt tegnap előtt, hogy 2011 nagyszerű év lesz, vagy így mondtuk, hogy 2011 tökéletes év lesz. És hogyha nem hallottad, az internetre rámehetsz, meghallgatod, letöltheted, vagy ott meghallgathatod. Ugyanígy érvényes az összes szerdai, vasárnapi szerdai üzenetünkre. Rámész az internetre www.szeged.bibliaszol.hu, és ott le tudod tölteni az üzeneteket, úgyhogy épülhetsz általa, és másokat is irányíthatsz a honlapra, hogy letöltsék az üzenetet. Egyébként egy új honlap van készülőben, izmozunk rajta, hitünk szerint meg lesz az Úr visszajövetele előtt, de hogyha utána, az se gond, akkor már nem nekünk fog szólni. Úgyhogy, Dávid, mikor lesz meg az új honlap? Csak egy nyilvánosan, hogy tudjunk... Oké, csak azért nyilvánosan, lehet, hogy felvétel készüljön róla, hogy így tudjunk tartani téged a... Reményeink szerint ez egy óvatos megfogalmazás volt januárban. És persze csak szórakozunk Dáviddal, mert szeretjük őt egyébként. Ő az az ember, aki belépett ebbe az üres térbe, és azt mondta, hogy én, nekem a szívemen van, én futok vele. Oké, úgyhogy fuss vele gyorsan. Már ki is fut vele. Oké. Nyisd ki a Bibliádat, kérlek, 1 Sámuel 2-nél, és meg fogunk innen nézni egy verset, és aztán Jakab 4-ből. 1 Sámuel 2, és aztán Jakab 4. És holnaptól újból az utcai evangelizáció megy, úgyhogy holnap hétfőn 4:15-től, csütörtökönként 2-től, tehát hétfőn 4:15, csütörtökönként 2-től találkozunk a Dugonics téren utcai evangelizációra, úgyhogy ez csak jó lesz és áldás lesz, és holnap este 6-kor biblia tanulmányunk van. Igazából tűnődtem, hogy mi legyen a téma, csak így tűnődtem, hogy még nincsen bibliaiskola 3 hétfőig, csak lehet, hogy ilyen, hogy egyháztörténelem dióhéjban. Nekem csak nagyon izgalmas, nem tudom, hogy... Valahogy én azt feltételezem, hogy ez minden hívő, amikor ezt meghallja, akkor a nyála elkezd csorogni, és csak így elkezd remegni az izgalomtól. De aztán arra gondoltam, tehát nem ez lesz, de ez egy nagyon jó lenne egyháztörténelem dióhéjban. Aztán kapcsolatokról, egyedülállóknak volt egy másik gondolat, amiről szívesen beszélnék, de az egy kicsit unalmas az a téma. Az egyházszületem az sokkal izgalmasabbnak tűnik. Yeah. Oké, gondoltam még az utolsó időkre, vagy héber-görög szótanulmányok, az is egy valahogy csak... Oké, ezek ilyen hiánypótlók, amikről mindig is szerettem volna beszélni, de soha nem tudtam beszélni. Oké, de nem ezekről lesz szó, de nagyszerű alkalom lesz. Oké, 1 Sámuel 2, és látunk itt egy imádságot, amit Anna mond, és most szeretnék Isten tervéről beszélni, és arról a Isten folyamatáról beszélni, ami a megtöretésnek a folyamata. És szeretnénk a megtörtségről beszélni ma reggel. És Anna 1 Sámuel 1-ben már régóta szeretett volna gyermeket, de meddő volt. És imádkozott, és sokat várt, és imádkozott, és lenézték, és megvetették azért, mert meddő volt, és ez nagyon fájt az ő lelkének, volt egy fájdalma, és volt egy megtöretés az ő életében. És aztán Isten adott neki egy fiú gyermeket, Sámuelt, és 1 Sámuel 2-ben olvassuk Annának a hála énekét, amikor Sámuel megszületik, és elválasztódik, felnő 1-2-3 éves kora, és elválasztódik, és aztán Anna odaszánja Sámuelt az Úrnak, és így imádkozott Anna, ebből olvasunk pár verset. Azt mondja, és imádkozik Anna, és mondta, örvendez az én szívem az Úrban, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban, az én szám felnyílt ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek én. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen. Szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert mindentudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övedzi fel. Úgyhogy itt Anna, amit lát, ahogy az Úr tevékenykedik, munkálkodik, azt veszi számba, és ez így kezdődik az Úr munkája, hogy az erős kézíjasokat megrontja. Megrontja őket. De a roskadozókat erővel övedzi fel. Okay? A megelégedettek bérért szegődnek el, az éhezők pedig nem lesznek, és míg a magtalan 7 gyermeket szül, a sok gyermekű megfogyatkozik. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse a hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nekik. Mert az Úré a földnek oszlopai, és azokra helyezi a föld kerekségét. Oké, a másik az Jakab 4.6, másik vers, amit felolvasunk a Bibliából, az írásból, és azt mondja, hogy de majd nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja, az Isten a kevélyeknek, a büszkéknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Tehát az Isten a büszkéknek, a kevélyeknek ellene áll, az alázatosnak pedig nagyobb kegyelmet ad. Oké, úgyhogy Urunk, csak szólj hozzánk, és itt vagyunk a Te jelenlétedben, itt vagyunk Te előtted. És jó elcsendesíteni a szívünket és a gondolatainkat, hogy ma reggel Te beszélhess hozzánk. Életet adó Isten és Úr vagy Te. és szükségünk van rád, mint a száraz, kiszáradt földnek a vízre, mint éhezőnek a kenyérre, mint szomjazónak a forrásvízre. Szükségünk van rád. Szolgálj felénk Jézus nevében. Amen. Amen. Oké. Hallgass figyelmesen. Isten szolgálni fog feléd ebben az üzenetben. 1 Mózes 3-ban olvassuk azt, amit a bűn, a bukás tett az emberrel, és tett az ember lelkével. Figyelj jól! Abban a pillanatban, amikor Ádám és Éva elbuktak, abban a pillanatban magukra tekintettek, és észrevették, hogy mezítelenek. És 3 dolgot tettek, ami a bukott léleknek a reakciója, önkéntelen reakciója, és a bukott léleknek ez az automatikus munkája minden ember életében. Ez a 3 dolog. Az első, hogy fügefa leveleket aggattak saját maguk köré, és ez jelenti azt, hogy a bukott lélek, hogy önmagát védelmezze, megvédje a fájdalomtól, a csalódástól, ezért önigazságot gyárt magának. Igazságot gyárt magának. Csak hallgass figyelmesen, lassan fog beszélni, és érthetően. És Isten fog szólni hozzánk, és szabadítani fog. Önigazságot gyárt magának. Ezután fogták, és elrejtőzködtek Isten elől, azaz, amit a bukott lélek tesz, az az, hogy elbújik, és egy rejtőzködő életmódot él, ahol nem Isten világosságában és jelenlétében él, hanem Istentől távol, és kialakítja a saját társadalmát. Ezt 1 Mózes 4.17-ben látjuk, amikor kiüzettek a paradicsomból, kialakítottak egy társadalmat, mely nem ad életet ugyan, de fenntartja a bukott lélek bukottságát, és nem állítja szembe saját magával. A harmadik, amit tettek, az az, hogy elkezdtek vádolni. Mikor szembesítve lettek a bukással, a bűnnel, akkor Ádám azt mondta, hogy az asszony, akit te adtál nekem, ő volt a hibás. Az asszony pedig azt mondta, hogy a kígyó volt a hibás. Elkezdtek egy vádoló játékot játszani, ahol mutogattak másra. Mennyivel egyszerűbb lett volna az a megoldás, hogy amikor elbuktak, akkor azt mondták volna, hogy Isten, mi megszegtük azt, amit mondtál nekünk, és nem engedelmeskedtünk neked. Ehelyett saját igazságot gyártottak, elrejtőzködtek és vádoltak. És ez az a 3, legalább 3, de ennél valószínűleg számtalanszor több. Védelmi rendszer, amelyet a lélek felhúz saját maga köré, hogy megvédje önmagát a fájdalomtól, a csalódástól, a szembesüléstől. És ezt a bukott lélek önkéntelenül gyártja. Öntudatlanul gyártja. Nem kell erre tanítani. Nem kell bennünket erre tanítani. Ezt tesszük szüntelen. Szüntelen. Hogy megvédjük magunkat. Falakat építünk magunk köré. és önigazságot építünk, rejtőzünk, vádlunk. Emlékszem, amikor még fiatalabb hívő voltam, és arra gondoltam, hogy elmondani az örömhírt, és beszélni Jézusról az embereknek. Akkor gondoltam azt, hogy tudom, hogy sokan büszkék, és azt gondolják, hogy ők, nekik nincsen szükségük. De gondoltam, hogy biztos van egy csoport, aki annyi nehézségen ment már végig az életen, és annyi mindent elveszített, hogy talán ők eljutnak arra a pontra, ahol azt mondják, figyelj, megpróbálom Istent. És a hajléktalanokra gondoltam, hogy egy ember, aki átmegy azon, hogy elveszít munkát, elveszít házastársat, elveszít gyermeket, elveszít otthont, elveszít mindent. És aztán a legvégén ott van az utcán. Valószínű, hogy ő egy olyan ember lesz, aki azt mondja, nyilvánvaló, hogy a döntések, amiket hoztam, azok nem voltak jók. Nyilvánvaló, hogy segítségre van szükségem. És Isten szeret engem, azt hallom, és tud segíteni nekem, és én hiszem. És aztán szembesültem azzal, és ez csak általánosságban, ez nem igaz mindenkire nézve, természetesen szembesültem azzal, hogy sokszor itt van a legnagyobb büszkeség, a legnagyobb önigazság, a legnagyobb vádlás. És nem ők, mi így működünk. Mi így működünk, hogy annyira körbeépítjük magunkat falakkal, hogy meg tudjunk állni erősen és biztosan, még akkor is, amikor már semmink nincs. Már semmink nincs. Ez a bukott léleknek az egyik tulajdonsága. Egyszerűen nem tud veszteni. És egyszerűen nem akar veszteni. Vagy mondhatjuk azt, egyszerűen nem akar megtörni. Nem akar megtörni. Nem akar meghajolni. Nem akarja azt mondani, tévedtem. Azt hiszem, a baj velem van. Tévedtem. És ezzel együtt látjuk Istennek azt a munkáját, folyamatos munkáját, ahol ő szüntelen azon munkálkodik, hogy közel kerüljön hozzánk. És ez igaz hívőre, nem hívőre egyaránt, hogy közel kerüljön, hogy életet adjon nekünk. De ezek a falak nem csak, hogy megvédenek bennünket a beismeréstől, és a csalódástól, és a fájdalomtól, hanem ezek a falak távol is tartják a gyógyulást. És távol is tartják a világosságot, és távol is tartják az életet. És távol is tartják azt, hogy igazából Isten megérinthessen bennünket. És ezek a falak az évek során egyre vastagodtak, és ezek valóban egy ilyen védelmi rendszert építettek körénk. Isten közel akar kerülni, mert ő nekünk jóval többet akar adni az ön igazságnál. Jóval többet akar adni az ön elégségességnél, a függetlenségnél. Ő a legnagyobb kincset akarja nekünk adni. Végtelen kincset, önmagát, teljes mértékben. És ezért Isten úgy dönt, hogy megtör bennünket. Megtör bennünket. Hogy az a védelmi rendszer ott valamilyen ponton elkezdjen töredezni. Hogy az önigazságnak a fala elkezdjen hullani. Hogy az önbizalomnak az ereje elkezdjen roskadozni. És bevisz bennünket helyzeteken, be is munkálkodik rajtunk. Ahogy Anna mondta, hogy az erős íjasokat, az erős embereket meggyengíti, és a roskadozókat pedig felemeli, erővel övedzi fel. És Istennek ez a tanuló szobája, vagy ez a leckéje, ez megtöretés, ez az iskolája, ez megtöretés iskolája, és megtörtségnek az iskolája, ahol az erős kéziasokat megrontja, és meggyengülünk, és veszítünk. Most természetesen mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy valami módon ne veszítsünk, valami módon pozitívan jöjjünk ki, valami módon ne törjünk meg. Éppen ezért nagyon sokszor, amíg meg nem értjük Isten tervét, addig nagyon sokszor küzdünk a meggyengítés ellen, küzdünk a megtöretés ellen. Harcolunk ez ellen, mert azt gondoljuk, hogy ez a vége lesz. A sztorinak közben ez a történetnek a kezdete. Ez a történetnek a kezdete. Amikor veszítek büszkeséget, ezt mondja Anna, hogy kevélyek, ne szóljatok kevésséget, ne gondoljatok kevésséget. Ezt mondja Jakab 4, hogy a kevélyeknek Isten ellenük áll. Ez, hogy beleütközzenek a kevélyek, és neki mennek a falnak, hogy megtörjenek, hogy elkezdjük azt mondani, mégsem vagyok olyan nagy szám, mint gondoltam. Mégsem én irányítok mindent. Ahogy hallottuk Petitől bizonságként, tudod, Isten a feje tetejére állítja az életemet. Igen, abszolút. Ez Isten munkája. Azért, mert végtelenül többet akar nekünk adni, mint a büszkeségünk. Önmagát akarja. De ez a fal, amivel körbevettük magunkat, biztonságot ad, de halált is ad. Mert a fallal bezártuk magunkat. És nem tudunk szeretni, sem szeretetet elfogadni, és nem tud Isten oda bejönni. És ezért megtöri a büszkeséget, az önigazságot, felforgatja az életünket, bevisz bennünket egy folyamatba. Azért, hogy úgy jöjjünk ki, mint akiknek nincsen semmiük. És úgy jöjjünk ki, mint akiknek mindenük megvan. Semmink önmagunkban, és mindenünk ővele együtt. Erről szól a Biblia, erről szól. Istennek erről a munkájáról. Gondolj Péterre. Itt van Péter. Egy jó csávó, egy jó csóka. Abszolút. Egyetem, ha önbizalom teszten mérni kellene Pétert. Csak van önbizalma, nem? Csak van. Tudod, még kérdés sincs, ő már válaszol. Tudod, jár a szája. Ő tudja. Ő tudja. Ő toppon van. Élelmes ember. És Jézus elkezd munkálkodni. Péter az, aki rögtön megadja a választ. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Péter az, aki a színeváltozás hegyén azt mondja, hogy Uram, jó itt nekünk, építsünk sátrat neked és Illésnek és Mózesnek. Péter az, aki nyomja a tanácsot, nyomja az ötleteket. Péter toppon van, és még az Úr őt választja ki, hogy ő legyen a tanítmányok közt, úgymond a legfőbb. Ez úgy néz ki, mintha az Úr számolna ezzel, hogy ő ilyen ügyes, és még inkább rátesz ez az elbizakodottságára. De az Úr tudja jól, hogy Péter sebének be kell gyógyulnia, hogy Péter legbelül magányos, hogy Péter nem ismeri Istent, nem ismeri az Urat, nem ismeri az Úr szívét, és Pétert ő használni akarja a jövőben. És mindezekért meg kell törnie Péternek. Még a Jézus halála után, miután Péter annyi badarságot is mondott már, és egy kicsit magába kellett volna szállnia, de nem sikerült, és Jézus beszél még egyszer az ő haláláról és keresztre feszítéséről. Péter azt mondja Lukács 22:33-ban, hogy Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Micsoda? Nem azt mondjuk, hogy én is szeretnék ilyen hívő lenni, nem? Uram, te veled tömlöcre, halálra, én készen vagyok. És Jézus azt mondja, mielőtt a kakas megszólal, háromszor meg fogsz tagadni engem. Péter, túl sok vagy. Péter, túl sok az ötleted. Péter, túl sok az én. Túl sok az én. Péter, nincs helyem az életedbe. Péter, nem találok helyet. Sem a gondolataim, sem a szeretetem. Túl nagyszerű vagy. Ezért meg kell, hogy gyengítselek. El kell, hogy vigyelek arra a pontra, amíg minden önbizalmad el nem megy önmagadból. És amíg azt nem mondod, Uram, én nem. Én nem. És elindul ez a folyamat. Elindul. És Péter megtagadja Jézust, és elindul a vádlásnak a folyamata. És természetesen ez a megtöretésnek csak az egyik fázisa, hiszen ez a megtöretés iskolája nem egyszer van, az egész életünkben ez jelen van. De aztán János 21-ben ott van Péter és Jézus, amint elmegy halász János 21-ben a hat társával együtt, és Jézus megjelenik a parton, és Péter odaúszik, és Jézus helyreállítja. Felteszi a kérdést, Péter, Simon Jónának fia, szeretsz, jobban szeretsz engem ezeknél. És Jézus itt az agapé szót használja, azaz feltétel nélküli, önfeláldozó, önzetlen szeretet. És Péter válasza nem az, mint volt. Ó, Uram, abszolút! Nem a válasza a fileó a görögben, a baráti. Uram, tudod, hogy én kedvellek téged, kollégátest a juhaimat. Péter, szeretsz engem, agapé, önfeláldozó, önzetlen szeretettel. Uram, kedvellek téged. Mikor azt gondolnánk, na, vége, Péterrel nincs már terve akkor, hisz nem üti meg a mércét. Az Úr azt mondja, akkor tápláld az én bárányaimat. Kedvelsz engem, Péter, Uram, elszomorodik, te mindent tudsz, te tudod, hogy én kedvellek. Legeltesd az én juhaimat. Péter, Péter, ugye, már nem vagy olyan nagy. Ez nem baj. Ez nem baj. Elveszítettél büszkeséget, elveszítettél önigazságot, elveszítettél önbizalmat. Ez velem nem baj. Mert azon a résen keresztül, ami ezen a falon történt, amit körbeépítettél saját magad köré, most be tud világítani az én szeretetem. Most először meg tudod tapasztalni, hogy én szeretlek téged, és nem azért, mert nagyszerű vagy. Most először elkezded elhinni, hogy én azt adom neked, amit nem érdemelsz meg, kegyelmet, és nem azért, mert megérdemled, hanem most tényleg úgy gondolod, hogy érdemtelen vagy, és most tényleg át tud a kegyelemnek a világossága hatolni. Most elkezd repedezni az először hajszárepedésekkel, és aztán nagyobb repedezésekkel, és egyre inkább azt érzékeljük János 15:5-ben, hogy nála nélkül semmit sem tehetek, és úgy szintén, hogy nála nélkül semmi sem vagyok. És ez jó. Ez jó. Figyelj, ha imádatról van szó, tudod, hogy a legnagyobb imádat és a legmélyebb imádat a legnagyobb fájdalomban van. Amikor vesztünk, amikor igazán üresek vagyunk, amikor igazán csalódunk, amikor igazán magányosak vagyunk, amikor igazán összedőlt minden álmunk, akkor van egy lehetőségünk. Vagy magunkba húzódunk, vagy felcseréljük mindezt Jézusra. Felcseréljük mindezt Jézusra, és oda megyünk hozzá. Azt mondjuk, Uram, imádlak téged. Uram, te vagy most már számomra az én kincsem, te vagy most már számomra az én igazságom, mert saját igazságom nincs. Figyelj, amíg azt gondolom, hogy van igazságom saját magamtól, és egész jó kis emberke vagyok, meg egész jó kis emberkék vagyunk, ja, addig sok csalódás vár még ránk. És nem baj, ez jó. Csalódunk magunkban. Ezt kívánom 2011-re nekünk, csalódjunk magunkban jó sokat. Valahogy nem mi vagyunk a megváltó. Nem mi vagyunk. Figyelj, 34. Zsoltár 19. versehez hallgass. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és meggyógyítja a sebhet lelkeket. Mit mond? Hol van az Úr közel? Nem azért, mert ő közel van mindannyiunkhoz mindig, igen, de mikor megtört a szívem, akkor úgy iszom az ő szeretetét, úgy iszom az ő ígéreteit, úgy iszom az ő vigasztalását, úgy iszom az ő jelenlétét, mint a kiszáradt száraz föld. És azt mondom, Isten jó, ő közel van, és meggyógyítja a sebhet lelkeket. Miről beszél Pál 2 Korintus 12-ben? Nem arról, hogy a gyengeségben van az erőnk. Nem arról, hogy mi meggyengülünk és vesztünk, és aztán erőnk van. Hogy az ő ereje a mi erőtlenségünk által végeztetik el. Várj, csak beszéltünk Péterről, beszéljünk egy pár szót Pálról. Arról van szó, hogy itt van ez a fickó, aki végig járja a római birodalmat, nem lovon, hanem gyalog, és prédikál, és befektet, és gyülekezetet alapít, és ránézünk egy hihetetlenül erős fickó önmagában, mint farizeus, és ránézünk, és azt mondjuk, hogy én ezt soha nem tudnám, én nem vagyok ilyen, és azt látjuk a leveleiben, hogy Pál gyengeségről beszél, fájdalmakról beszél, szenvedésről beszél, megtöretésről beszél, minden oldalról lévő problémákról beszél, arról beszél, hogy ő a világnak a söpredéke lett, és arról beszél, hogy Krisztus hihetetlenül erős. Arról beszél, hogy Krisztus ereje legyőzhetetlen. Arról beszél, hogy számomra az élet Krisztus. Arról beszél, hogy nincsen többé igazságom a törvényből, Filippi 3-ban, hanem most már van igazságom hit által, és a szenvedésről beszél, és hogy a szenvedésben miként találja meg Krisztusnak azt a legyőzhetetlen erejét, Filippi 4.13-ban, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és semmi köze nincsennek a saját természeti erejéhez. Egy embert látunk, aki meg van törve, össze van zúzva újból és újból, és ez külső dolgok által, és belső dolgok által, külső körülmények által, és a belső Róma 7-ben a bűnös természetének a valósága által, és azáltal, hogy ő szüntelen a keresztnél él, ahol elveszíti azt, ami a saját ereje, és megnyeri ott azt, ami Krisztus ereje. Elveszíti azt, ami a saját igazsága, én jó ember vagyok, a francokat vagyok jó ember. Hogy lennék az, ha ismernél, Pál azt mondta, a bűnösök közt a legnagyobb, a szentek közt a legkisebb. Milyen lenne, ha ezt mondaná, nem tudom, mondta, vagy mondaná a pápa, és lehet, hogy mondja, hogyha hogyha nem tudom, hogy újonnan van-e születve, de hogy, és ő hiszi, én vagyok a bűnösök közt a legnagyobb. És nékem a szentek közt a legkisebbnek adatott meg az a kegyelem, hogy hirdessem a Jézus Krisztus végére mehetetlen gazdagságát a pogányoknak. Én vagyok a legkisebb. Nem vagyok méltó, hogy apostol legyek, és nem vagyok méltó arra se, hogy Isten gyermeke legyek. De ő irgalmazott rajtam. Irgalmat nyertem. Egy ember, aki nem lobogtatja a saját erejét, a saját teljesítményét, a saját munkájának az eredményét, hanem egy ember, aki egyetlen egy dolgot lobogtat. Krisztusnak a nagysága. Krisztusnak a világossága. Krisztusnak a mindent elsöprő ereje. Krisztusnak a mindenre elégséges volta. Egy ember, aki nagyon sok ponton folyamatosan megtöretett, hogy Krisztus változó életévé. És egy ember, aki egészséges volt belül. Egészséges volt belül. Nem volt a resentment, segítsetek, nem volt keserűség, nem volt ellenállás, nem volt vádlás a szívében, nem volt mutogatás. Egészséges volt, teljes volt. Pedig mondhatjuk, hogy amin keresztül ment, valószínű, hogy jaj, szerencsétlen, nyomorult ember. De azt látjuk, hogy teljes, teljes. Mert hogy dicsekszem az erőtlenségekben, 1 Korintus 2:9-10-11, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ez Isten terve. Nincs más. Isten terve Krisztus. Krisztus. És közel van az Úr. Közel van az Úr a megtört szívekhez. Úgyhogy befejezésként ott van Mózes, és ismerjük Mózes életének a történetét, de végig mehetnénk Józsefen, végig mehetnénk Dávidon, végig mehetnénk mindenkinek az életén. Erről szól a megtöretés iskolája, hogy Isten használja azt, ami meg van törve, és nem tudja használni azt, ami önmagában épp. Hogy Isten felemeli a gyengét, és a kevét megrontja. Hogy Isten ellenáll a büszkének, és nagyobb kegyelmet ad az alázatosnak, a gyengének. Úgyhogy itt van Mózes. Első 40 év a fáraónak az udvarában nő fel, mint a fáraó leányának a gyermeke, mint Egyiptom hercege. És amint ott van Mózes, ezt mondja róla apostol cselekedetei 7, hogy Mózes pedig tanítaték az Egyiptom beliek minden bölcsességére, hatalmas volt beszédben és cselekedetben. Mózes megtanítatott az Egyiptom beliek minden bölcsességére, hatalmas volt a beszédben és cselekedetben. És úgy gondolta, kész van. Hisz hatalmas beszédben, hatalmas cselekedetben. Minden bölcsességét ismeri a kornak. És amikor meg akarja szabadítani Izraelt, azáltal, hogy az igazságtalanságot valahogy orvosolja, falnak ütközik. Megöl egy embert, menekülnie kell. És az álmai, az elképzelései, a vágyai elkezdenek elveszni. A következő 40 évet menekültként a pusztában tölti, és az ő apósának a juhait, nem is a saját juhait, a Jetrónak, az apósának a juhait őrzi. Egy ember a névtelenségben, egy ember az ismeretlenségben, egy ember távol minden civilizációtól, mikor Isten rátalál 2 Mózes 3-ban azt mondja, hogy vezette Jetrónak a juhait a pusztán túl a Hóreben. Már nem is csak, hogy a pusztában, már a pusztán túl. Hóreb hegyénél, egyedül. Ekkora volt, és most ekkora. Mózes. Isten letekint, és azt mondja, azt hiszem, tudom őt használni. Közel van az Úr a megtört szívekhez. Azt hiszem, most már nem önmagáról szólna ez a szabadítás, hanem tudná, hogy én teszem, és nem ő. És csipkebokorban megjelenik Mózesnek, aki kifogásokkal jön, és sok kifogás mond, az egyik az az, hogy nem tudok beszélni. Várjál, ő hatalmas volt beszédben. Persze, de a 40 év, mikor csak a birkákhoz beszélhetett, az nem maradt el nyomtalanul, most már nem hatalmas beszédben. Most már nem alkalmas az ember szemei előtt. Most már nem képes önmagában, most már nem nagy az önbizalma. Most már nincs ott az önigazsága, de most már alkalmas. Most már alkalmas Istennek. Most már alkalmas Istennek. És Isten ezt keresi. Tudod, mikor mi azt gondoljuk, hogy eljutottam, és az ismeretlenségben vagyok, és valahol az Isten háta mögötti helyen vagyok, és már senki nem vesz észre, és senki nem tud rólam, és a pusztán túl vagyok, a Hóreben és mindennek vége. Ne felejtsd el, Isten személy mindent látnak, és tudnak, és ott van közel, és ő bárhonnan elő tud hozni bennünket. Előhozta Pál apostol Tarsusból, ott volt valahol elrejtve, előhozta Mózest a Hórebről, előhoz bennünket, megvigasztal, bemutatkozik, meggyógyít, az ő terve jobb, megtör és meggyógyít, megsebez és bekötöz. Azért, hogy életünk legyen, és hogy életadók lehessünk. És aztán, mit látunk a harmadik 40 évben, hogy Mózes, csak van ebben a fickóban valami. De ez nem ő, és ezt ő is tudja, lehet, hogy mások nem, de ő tudja, ez nem ő. Van benne valami. Ég benne egy tűz, van benne valami. De ez nem az ő ereje, hanem az ő erőtlenségében Isten ereje. Ez nem az ő öröme önmaga felől, hanem az ő önmagában örömtelenségében Isten öröme. Ez nem az ő igazsága, hanem ez Isten igazsága. Lássátok, erről énekel Anna. Ilyen Isten munkája, ez Isten munkája. Anna bölcs asszony volt, észrevette, Isten így munkálkodik. Ez az ő munkája, hogy az erős kézíjasokat megrontja, a roskadozókat pedig erővel övezi fel. És amikor leginkább üresek vagyunk, figyelj, akkor lehetünk leginkább telve. Mikor a leginkább elbátortalanodunk, akkor lehetünk, nyerhetünk a legtöbb bátorságot. Mikor leginkább szeretetlennek érezzük, szerethetetlennek érezzük magunkat, akkor fedezhetjük fel Istennek a szeretetét, mely minden értelmet felülhalad, minden ismeretet felülhalad. Amikor leginkább méltatlanok vagyunk, akkor Isten kegyelme csodálatos világosságként ragyog ránk, és életet ad, és felemel. Mikor leggyengébbek vagyunk, akkor vagyunk a legerősebbek. Ez a keresztény élet. Ez a keresztény élet. Ez a keresztény élet. Ne álljunk ellene 2011-ben sem Isten meggyengítő munkájának, Isten megtöretésének. Ne harcolj ez ellen. Mindig van egy választásunk, mindig, mindig. Mindig van egy választásunk, hogy amikor dolgok történnek, mikor megtöretünk, akkor magunkba húzódunk, és még több falt építünk, vagy pedig ő hozzá szaladunk. Tudom, nagyon sok hívő nem érzi Isten közelségét, nem érzékeli Isten jóságát. Nem tapasztalja Isten kegyelmét. nem tapasztalja azt, amit Jézus mondott, hogy a szavakat, amelyeket én szólok, szellem és élet. És ennek több oka van. Az egyik oka és az egyik legfőbb oka az az, hogy túl vastagak a falak. Akarja, szomjas, vágyik rá, de még túlságosan egyben van. Isten nem tud közel menni. Isten bevisz bennünket. Hálát adok Istennek. János 15:1-ben. Én vagyok a szőlőtő. Az én atyám a szőlőműves. Mit csinál a szőlőműves? Ott van a metszőolló az ő kezébe. Hogy munkálkodjon. Ő a tervező. Ott van a metszőolló a kezében. És ő munkálkodik az életünkben. Hogy egy végtelenül gazdag életünk legyen. Egy végtelenül gazdag életünk Istenben, Krisztussal. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk, neked. Köszönjük, Urunk, azt neked, hogy amikor az embereknél a vége van a dolgoknak, akkor nálad, akkor kezdődik minden. Köszönjük, Urunk, hogy amikor a reményeinknek vége van, akkor jön az a remény, amely soha nem hal meg, és soha nem csalatkozunk. Mikor az erőnknek vége van, akkor jön az erőd. Mikor az igazságunknak vége van, akkor bemutatkozik a te igazságod, mely a sajátunké lesz. Mikor vége az örömünknek, akkor ott van a te örömöd, melyet nem lehet megoltani. Mikor vége van mindennek, akkor te nálad, akkor kezdődik minden. Azért, hogy soha ne legyünk remény nélkül. Urunk, hálásak vagyunk, hogy tanulhatjuk a megtörtséget, hogy mindig tudatában lehetünk annak, hogy te ki vagy, és tudatában annak, hogy mi bennünk semmi jó nincs, semmi jó. És folyamatosan elfogadók, megtörtek, alázatosak. Lehetünk, tanulhatjuk ezt, és hálásak vagyunk a te munkádért az életünkben. Te nem tévedsz. Melyik ágakat kell lemetszeni, milyen szituációnak kell jönni, milyen belső munkát kell végezni. Köszönjük. Hálát adunk neked. Jézus nevében. Tekintetet. Jézus. még hagy olvassam nektek ezt a verset, 2 Korintus 6-ban ezt a pár verset, ami erről beszél. Azt mondja, ha nem ajánljuk magunkat, csak hallgasd ezt, mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlőzben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, Szent Szellemben, tettetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, legalábbis némelyek ezt mondták, némelyek azt mondták, mint hitetők, némelyek számára és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Ez a keresztény élet. Ez a keresztény élet. Szegények, sokakat gazdagítók, semmi nélkül valók, mindennel bírók. Ja, köszönjük. Oké, Isten áldjon benneteket, ne vagytok bocsánat.